Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A jövő heti pótmeghallgatásokon elvileg már csak a magyar és a román biztos jelölteknek kell beszámolniuk az Európai Parlamentben. Az Ursula von der Leyen vezette testület leendő tagjait múlt hétfőtől e hét keddig hallgatták meg az EP-ben. Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, a helyszínen követte az eseményeket.
Eredetileg megnevezett magyar és román biztos jelöltet adták vissza, ugye az Európai Parlament jogi bizottsága, nem a lengyelt. A lengyelnek éppen tegnap volt egy pótvizsgája Wojciechowskinak, János Wojciechowskinak, akit az agrártárca élére szánt Ursula von der Leyen, és másodszorra sikerült átment a vizsgán. Meggyőző teljesítmény nyújtott, mint az első alkalom, amikor nem nagyon derült ki igazából, hogy milyen stratégiai elképzelései vannak az agrárszektorban.
Tehát akkor ezek szerint még a szeptember 30-ai és az október 7-ai sávban is, vagy 8-ai sávban is voltak még újabb meghallgatások? Tehát dupláztak a jelöltek?
Igen, tehát Wojciechowski például egyetlenként belefért a második körbe is. Két másik biztos jelöltet is kipécéztek, hogy így fogalmazza az Európai Parlament képviselői. A komolyabb, a súlyosabb esetnek Sylvie Goulard, a belsőpiaci posztra jelölt Sylvie Goulard francia biztos jelölt tűnik, hiszen az ő esetében nem csak az volt, hogy nem voltak igazából elégedettek a képviselők az általa elmondottakkal tartalmilag, hanem az is probléma, hogy nála komoly etikai problémák, sőt, ügyészségi vizsgálatok is folynak, amelyek bizonyos esetben, hogyha esetleg vádemeléshez vezethetnek, és ez Goulard maga is elmondta, akkor kész lesz lemondani. Tehát itt ez is bonyolítja a helyzetet, hogy nála folyamatban lévő ügyekről van szó, vizsgálatokról van szó. Goulard esetében egyébként éppen amikor beszélünk, akkor az Európai Parlament megvizsgálja az írásos válaszait, 48 oldalas írásos választ kértek tőle, tehát ez egy komoly pótvizsgálatnak tűnik, és akkor döntik el, hogy lesz-e még az ő esetében szükség egy szóbeli vizsgálatra, és hogy a lengyel biztos jelölt esetében is szó volt. És aztán ugye volt még a svéd Ylva Johansson, akinek úgy néz ki az ügye valahol rendezőt, őt a belügyi tárca élére rendelték volna. Magá a jelölése is, és az a kérdés is, amit a pillanat mondom, amiről suttognak széles köven Brüsszelben, hogy lesz-e esetleg tárcacsere.
Tehát portfólió csere a román, illetve a magyar biztos között, tehát hogy a bővítés szomszédság politika cserélhető-e a közlekedési tárcára.
Igen, ez sem tűnik evidensnek. Ugye amire most mindenki vár, szinte ez egy ilyen előre be nem jelentett időpont, de mindenki tudja, hogy miről van szó. Mindenki arra számít, hogy csütörtökön Romániában a kormány lemond, és a kormány visszalépése azt is jelenti, hogy az a két személy, az a két biztos jelölt, aki ez a román kormány, a román szocialista kormány, a szociáldemokrata kormány a végsőkig ragaszkodott, ők lekerülnek a napirendről, hiszen ők elfogadhatatlanok Ursula von der Leyen megválasztott bizottságelnök számára, és ekkor napirendre kerülhet, előtérbe kerülhet Romániának, és azt suttogják széles körben, itt Brüsszelben, Romániának a állandó brüsszeli képviselője, úgy, ahogy Várhelyi Olivér is, ugye Magyarország állandó brüsszeli képviselője. Ebben az esetben két állandó brüsszeli képviselő marad meghallgatások végére. Az, hogy tárcacsere is lesz-e közöttük, ez a kérdés egyáltalán nem biztos, és nem lehet tudni, hogy mi folyik. Azt tudjuk igazából, hogy a szóvivők elejtett megjegyzéseiből, hogy von der Leyen kiterjedt egyeztetés folytat a magyar kormánnyal, és a háttérben is a román kormánnyal is, és a bilaterális tárgyalások is folynak a román és a magyar fél között. Nyilvánvalóan ezeknek az a célja az igazából, hogy bemérjék pontosan, hogy mi legyen a végső megoldás. Egyensúlyokat kell fenntartani a von der Leyennek, és itt arra is gondolok, hogy a nemek közötti egyensúlyra is, hogy azzal, hogy a román biztos jelöltet, az első számot, akit jelölt a kormány, gyakorlatilag kigolyózták az Európai Parlamentbe, azt is jelenti, hogy a román és a magyar biztos közül legalább az egyiknek nőnek kell lennie ahhoz, hogy Ursula von der Leyen tartani tudja magát ahhoz az ígéretéhez, miszerint ugye a csapatának legalább a fele, vagy majdnem a fele nő lesz, hölgy lesz.
Jól értem akkor a szavaidat, hogy a jövő hétfő keddi meghallgatáson első körben, ha lehet így fogalmazni, akkor a magyar és a román biztos jelöltet hallgatják meg 3-3 órában, a francia jelöltet, illetve a svédet is újra 1-1 órában, nem?
Hát ugye a papírforma ezt mutathatná, de az sem biztos. Lehet, hogy Goulard esetében a parlament megelégszik az írásbeli válaszaival, és nem tart szükségesnek újabb szóbeli vizsgát. A svéd esetében úgy tudom, hogy nem is lesz szükség valószínűleg. Tehát igazából a jövő héten, és itt nem feltétlenül hétfő kedről van szó, a jövő héten a magyar és a román biztos jelölt kerülhet terítékre. Hozzáteszem azt is, hogy a hétfő és a keddi nap logikusnak tűnik, hogyha benne akarunk maradni a határidőkön belül, hiszen az Európai Parlament előzetesen azt mondta, hogy október 17-én akarja lezárni a meghallgatási procedúrát, konkrét véleménnyel és tulajdonképpen ajánlással a plenárisnak, amely a következő héten ül össze, hogy szavazzon az Európai Bizottság egészéről. De azt is látni kell azért, hogy kicsit kicsúszott az időből von der Leyen, hiszen pont a romániai bizonytalan helyzet miatt csütörtökig várni kell ugye egyáltalán a döntéssel arról, hogy a biztos erőtek egy biztos erőt kiinterjessze elő, hiszen egyelőre még nem adta jóváhagyását, például Várhelyi Olivér személyére sem, éppen a románok miatt részben kivár. Utána a tanácsnak kell egy formális döntést hozni arról, ez gyorsan megtörténik egyébként, hogy a két biztos erőt akkor hivatalosan is azzá válik, és ekkor kerül csak sor az Európai Parlamenti meghallgatásra, de ugye azt is tudjuk, hogy elvileg kérdőívet is kéne kiküldeni, ha szigorúan tartani akarják magukat a procedúrához, amire válaszolniuk kell először írásban, és fel kell készülniük a vizsgára is, ami azért legalább egy hetet igénybe vehet, tehát az sem kizárt igazából, egy kicsit majd csúszni fog az egész.
Pláne akkor, hogyha portfólió cserére kerül sor, mert vélelmezem, hogy Várhelyi Olivér az eredetileg Magyarországra kiosztott szomszédság politikáért, illetve a bővítésért felelne, illetve arra készül erre a területre, nem?
Igen, én úgy tudom, hogy továbbra is ugye hivatalosan, legalábbis hivatalosan, tehát azt nem tudjuk, hogy mi történik a háttérben. Magyarország számára a bővítési, vagy nem Magyarország számára, a magyar biztos erőltnek ugye a bővítési és a szomszédságpolitikai portfólió nem jár, de ez azt szánja Ursula von der Leyen. Ettől szerintem csak nyomós esetben, nyomós oka lehet arra, hogy ettől eltérjen. Például az, hogy a háttérben folyó egyeztetéseken a magyar kormányt vagy meggyőzik, vagy a magyar kormány maga arra a következtetésre jut, hogy számára esetleg a közlekedési portfólió legalább annyira érdekes, vagy még annál is érdekesebb lenne, mint a bővítés és a szomszédságpolitikai. Tegyük hozzá, mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya. Ami a lényeg, én azt nem nagyon hiszem, hogy von der Leyen csak úgy elvenni a portfóliót Magyarországtól, Orbán Viktor vagy a magyar miniszterelnöknek a megkérdezése nélkül, hiszen valahol ez egy ígéret volt Budapest felé, hogy ez a portfólió megvan. Miután a parlamenti képviselők kiiktatták ugye az eredetileg a magyar kormányfő által jelölt szemét, ezért egy kicsit úgy gondolom, hogy a gesztusokban talán túlmenne a határokon az, hogyha ezzel együtt automatikusan elvennék a portfóliót is. Meg egyáltalán nem is igazából tudjuk, hogy miért lenne szükség erre esetleg, hiszen Várhelyi Olivér mondjuk közlekedési biztosként és bűtési biztosként is tulajdonképpen egy meghallgatáson nagyjából azonos eséllyel indulna. De ezt természetesen meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége. Én úgy gondolom, hogy ha a közlekedés lesz társaságcsere, ha a portfólió cserére kerül sor, akkor az valószínűleg a háttérben, majd meglátjuk, hogy lehet, hogy a színfalak előtt is akár Budapest hozzájárulásával, beleegyezésével kell, hogy történjen.
Mekkora az esély Gulár asszony a francia biztos jelöltnek a lecserélésére?
Hát én úgy gondolom, hogy kisebb az esély arra, hogy lecserélik. Itt a probléma a fejfájást az okozza, hogy valószínűleg ő még azért természetesen megadja a válaszokat majd, a megfelelő válaszokat, hiszen megírják neki, meg azért nem egy olyan hölgyről van szó, aki nem tudná, hogy miről van szó. Természetesen a portfóliója rendkívül szerteágazó. És az is, hogy tegyük azért hozzá, azt ne legyünk igazságtalanok, hogy nagyon könnyű, aki belássa magát egy-egy témában, olyan kérdéseket föltenni, mert zavarba lehet hozni a jelölteket, akik nem foglalkoztak egy-egy témával korábban. Szóval én úgy gondolom, hogy Gulár intellektuálisan meg tudja vívni ezt a csatát. A kérdésnál sokkal inkább az etikai oldal az, hogy hogyan essen a ladba az, hogy gyakorlatilag a feje felett Damoklész kardjaként lebeg ez a bírósági eljárás, a nyomozati szakaszban van igazából, vádemelés nem történt, tehát nincs bírósági eljárás. A különböző fokozatok mi rendsen azt a pontot, ami után azt kellene neki mondania, hogy akkor inkább lemond. Azért is lemond, mert hogy összeegyeztetetlen lenne biztosi ténykedésére.
De magyar kormányzati oldalról sokszor felvetik, hogyha Trócsányi Lászlónak azért kellett távoznia, vagy pontosabban azért nem alkalmas arra, hogy biztos legyen, amit így korábban érvként felhoztak, akkor Gulár asszony ezeknek a tudatában hogy lehetett alkalmas egyáltalán a Juri Bizottságnál, és egyáltalán most is? Gyakran mondják ezt a kettős mércét, miközben sokkal súlyosabb vádak és súlyosabb tények láttak napvilágra a francia jelölt.
Itt van egy következetlenség, láthatóan, hogyha a Juri Bizottság úgy találta, úgy ítéltek meg, hogy Trócsányi László és Rovana Plum támadható volt, és az összeférhetetlenség, vagy ennek az ellenkezőről nem tudták meggyőzni a képviselőket, akkor ezek a kérdőjelek azért szerintem Szilvi Gulár esetében is valóban fennállnak. Akkor is, ugye ebben az esetben, hogy a két ügyet nem is lehet teljesen olyan három ügyet párhuzamba állítani egymással, de az két dolog ugye Gulár esetében egyértelmű. Az egyik az, és mondjuk az etikai kérdés, etikai megítélés kérdése, de tartozhat akár, hogy annak idején parlamenti képviselőként havi 10 000 euró plusz jövedelmi jutalékot felvett egy amerikai think tankkel való együttműködésből, tanácsadásból, amit nem tiltanak a szabályok konkrétan, de azért felvett etikai kérdéseket. A másik pedig az az ügy, ugye, ami a európai parlamenti asszisztensi, még európai parlamenti képviselőkorából európai parlamenti képviselőként asszisztenseket foglalkoztatott, és ezeket a gyanú szerint egy-két asszisztens igazából nem brüsszeli munkára használta, bár fölvette a pénzt, hanem franciaországi munkára. A képviselők ezek szerint, akik a júri bizottságban ültek, úgy ítélték meg, hogy ez a két ügy ellenére az anyagi összeférhetetlenség, az összeférhetetlensége, a múltja, vagy a vagyoni helyzete, a pénzügyei és a vagyon biztosi pozíciója között nem áll fenn. Megítélés kérdése, én úgy látom azért...
Miközben gondot okozott Rócsányi Lászlónál, hogy a magyar kormányzat kvázi egy újabb szerződést kötött vele, akkor az ügyvédi irodájával, aminek ő már nem volt tulajdonosa, akkor, amikor már ő miniszter volt.
Így van, tehát ők így van. Tehát így, most ez kettős mércével mértek. Ugye egyrészt szerintem felvethető ez a vád ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy ilyen alapon szerintem is, és nem csak Szili Gulárt, hanem akár más biztos jelöltet is megállíthattak volna, tulajdonképpen mielőtt beengedték volna őket az arénába, ahol egy igazi politikai meghallgatás tárgyává tették volna őket. Szerintem sokkal érdekesebb lett volna egyébként hagyni őket is, hogy ott hívják meg azt a küzdelmüket. Ezzel nem került sor, mert hiszen már gyorsan az elején elvárták őket. Tehát én úgy gondolom, hogy sok kérdést felvet valóban. Ez a bizottság, ez a júri bizottság kapott egy szinte egy korlátlan vétójogot arra, hogy leszavazhat, kiszavazhat még ideje korán meg az igazi meghallgatás előtt biztos jelölteket, viszont láthatóan az eszközei igazából az ideje nincs arra, nem áll rendelkezésre arra, hogy egy ilyenfajta vizsgálatot érdemben és teljes mélységében lefolytasson. Ez egy tanulság szerintem, és a jövőben oda kellene figyelni. Megtörtént a dolog, de valóban én is úgy gondolom, hogyha úgy gondoljuk, hogy a keserű szájízt hagy egyesekben, akkor az érthető.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!